sok szeretettel köszöntöm Önöket, újabb előadást sorozatunk van. Lehet, hogy látták a városban itt a plakátokat, a nagy kérdés. Ez lesz az újabb előadás sorozatunknak a címe. Igazából Nyugat-Magyarország több nagyobb városában is megvan tart ez a sorozat. A kollégáim, akikkel egy tanulmányúton vettünk részt, Európa egy jó nagy részét bejártuk, összesen 2653 kilométert tettünk meg, és főleg a református helyszíneket látogattuk meg. És ezzel kapcsolatban tartunk egy előadás sorozatot, hát azt mondhatnám, hogy szinte országszerte, tehát több mint 30 helyszínen van, itt a közelben Sopronban is tartjuk ezeket az előadásokat. Ezekkel az előadásokkal kapcsolatban egy weboldalt is létrehoztak, a www.anagykérdés.hu. Tehát elég könnyű égbetartani. Itt láthatók a különböző előadások, amik következni fognak meg a helyszínek. De ugyanakkor arra is lehetőség van, és ezt most elmondanám, hogy egy rövid kérdés kitöltése után néhány könyvet lehet igényelni, vagy kapni ajándékba. Például a nagy kérdések a családban, ez az egyiknek a címe, a másiknak pedig a nagy kérdések a társadalomban. És ezeket ajándékba lehet kapni. Hát akkor el is kezdenünk a ma esti előadásunkat, aminek a címe a változások kora. Mielőtt belemelegedünk ebbe a témába, előbb látjuk, hogy honnan is született meg ez a nagy kérdés, című eladás sorozat, hogy mi is van ebben a nagy kérdéssel. A BBC History világközben negyedéves magazinja egy következő cikket jelentetett meg ezzel a címmel, a nagy kérdés, és mi volt a nagy kérdés, amit feltettek. Valóban rohan léptekkel változik a világ. Tehát ez volt ez a nagy kérdés, amivel foglalkoztak. Valamennyit levált belőle, mert meglátjuk később, hogyha zavaró lesz, akkor keresünk más megoldást. Tehát ezt a kérdést tették föl, hogy valóban rohan léptekkel változik a világ. Nem tudom, önök mit válaszoltak volna erre a kérdésre, hogy érzik, hogy gondolják. Igen, nem. Több válasz van, igazából a történészek is, akiket megkérdeztek, azok is különböző válaszokat adtak. Nézzük meg röviden a bevezetőt, majd utána a válaszokat, amiket adtak el a kérdésre. Következő módon hangzott a bevezető ennek a cikknek. Korunkban, amikor a technológia exponenciálisan fejlődik, és a közösségi médiát használva egy gombnyomásra juthatunk a legfrissebb hírekhez és ötletekhez, úgy tűnhet, hogy sokkal gyorsabban változnak a dolgok, mint korábban. Így van-e ez? Kezdték a kicset, és látszik egy pár választ, amit adtak a történészek, például az első, akit megkérdeztek, vagy akit most említek, az a következőket mondta. A gyorsuló változás legnagyobb jele az, hogy az egyszerre jutó fogyasztás globális szinten a 20-szorosára növekedett a 20. század során. Ez egy változás. Egy másik kérdéssel kell kezdenünk, mond egy másik történés. Mit értünk a világ alatt? Tehát, hogy a világból ilyen nagy léptekben történik a változás. Mert néhány régió jóval korábban élt át a fejlődés a leggyorsabban. Tehát ahogy feljött a figyelmet, hogy vannak olyan régiók a világon, amelyek korábban élték át a fejlődést, de ugyanakkor vannak olyan régiók, amelyek még akár sokkal visszább vannak úgymond a fejlődés területén. És ebben volt részünk a nyáron a feleségemmel, elutazhattunk Afrikába. És Tanzániában voltunk, érdekes volt látni, hogy mondjuk pont ebből a szemszögből is nézve, hogy a fejlődés kapcsán hol állam. Hogy néz ki ma 2019-ben Tanzánia, hogy élnek ezek az emberek. Érdekes volt látni, hogy az életvitel meg. Ha megélhetik is, nagy értékben hasonlít ahhoz, ami volt ezelőtt 50, 100, 500, 1000 és akár 5000 évvel ezelőtt. Itt ezek az emberek ma is állattenyésztésből élnek, hoztam egy filót is, hogy egy kicsit a hangulatot felidézzük, nem tudom, hogy fog-e működni, megpróbáljuk. De akkor megkapcsoljuk a villant is, meg közben berakom az én számítógépemet, mert úgy látszik, hogy ezen nem akar működni, de egy kis türelmet kérek. Azt kivesszük a projekt tartó szerepből, és majd visszateszem a másikat, hogy legyen elég magasan a képernyőn. Megpróbáljuk ezzel a számítógéppel, ezzel működött. Tesszük, ami a gondokat szokott adni. Legérdekesebb tapasztaltam, ugyanúgy Afrikához kötődik. Egy előadást kellett tartanom, és 2 órára hirdették meg az előadást. Amikor odaérkeztünk 2 órára, akkor szerelték még össze a vetítővásznat, akkor kötötték rá a fa szerkezetre. Aztán közben kiderült, hogy az áram az nem működik, úgyhogy valaki motorral elrohant egy generátor után, és körülbelül másfél óra telt, mert mellett, ameddig sikerült összehangolni az egész technológiát, hogy egy kis késéssel sikerült elkezdeni az előadást. Reméljük, hogy most sikerül korábban elkezdeni. Addig megkérnék valakit, hogy a villantot próbálják meghapcsolni az előadásról. Visszautazunk Afrikában. Tehát akkor egy kicsit a hangulatát az afrikai életnek, meg életvitelnek, amit említettem, mai napig kecske állattartással foglalkoznak, kecske meg a nyókkal. És hát igen, főleg a gyerekek azok, akik foglalkoznak vele, ezért nehézségekbe ütköztünk, amikor az iskolába próbáltuk elszalogatni őket. Rendben, tovább is vagyok. Itt látható a bóma, amiben élnek. Itt jobbra ez körülbelül egy törzsnek, vagy egy nagyobb családnak a élettere. Megnézhetjük, hogy mai napig miből készítik a kerítés. Nem aztán, hogy szembeton, szevasszat, amit itt Európában. Középen vannak általában az állatok, körülvéve a házakkal. Amit mai napig szárból tapasztott, kunyhókban élnek, és a berendezés is elég érdekes, itt látható a konyha, konyhabútor, a modern aradás, meg az egyéb felszerelések, tehát olyan, mintha visszautaznánk az időben. Itt látható a hálószoba, egy bőr leterítve az az ágy. Tehát érdekes látni, hogy a világunk bizonyos részein a fejlődés úgymond vagy nem ment észre, vagy csak bizonyos értékben. Mert például ott is találkoztunk olyan emberekkel, olyan matályokkal, akik telefonban rendelkeztek, annak ellenére, hogy ilyen bómákban élnek, és rendelkeztek napelemmel, és azzal töltötték a telefon. A szomszédokon, akinek nem volt napeleme, az oda ment, és fogott egy ilyen szolgáltatást a részükről, hogy feltöltötték a szomszédoknak is a telefonjukat, meg volt olyan is, aki motorbicikivel közlekedett. Tehát bizonyos elemek a modern kultúrából megjelentek ott is, de nem annyira jellemző, és nem annyira gyakori. Ha tovább megyünk a különböző válaszokra, amit a történészek adtak, ilyen Mortimer következő, ez már említettem, a következő megyünk, hogy ma a technológia fejlődik gyorsan. Említi emberek, hogy a nyelv például az nem fejlődik annyira gyorsan. De a technológia nem minden, is mondta ez a történész. Igaz, hogy az élet összetettebb, mint amilyen volt, de az, hogy összetettebb, az még nem jelent feltétlenül változás. Aztán egy másik tudós, nagyon érdekes kísérletet javasolt, hogy vegyünk egy parasztot, amelyet Krisztus előtt 1750-ből átkatapultálunk, vagy más szavakkal átkozzuk az időgéppel az ipari forradalom előtti Angliába. És hogy nézzük meg, hogy milyen változásokat észlelne ez a paraszt. Hát látná azt, hogy az emberek kerekházak helyett körmetesekben laknak, a tanyáról jó részt beköltöztek falvakban vagy városokban, a bronzról vasra változtak, vagy sokan farokát és tűzőt viselnek, tehát megváltozott egy kicsit az öltözet. De folytatja ez a történés, hogy nagyon sok hasonlósággal is találkoznak. Például az élet és a halál alapvető mintázata, az adók, a bérlések, a vetés, aratás, számítás, ez nagyon hasonló folyamatok, tehát a megélhetés ugyanúgy történik. És összeegyű, hogy sok minden változott, de ismerős lenne ebben a világban is ez a paraszt. Igen ám, de hogyha 2019-ben katapultálnánk ezt a parasztot, akkor mivel találkoznak? Milyen változásokkal? Milyen világba kerülne át? Hát az autók, a repülőgépek, a számítógépek, az internet, az írásbeliség, a felhőkarcolók, ami érdekes volt ezt látni, hogy Dubájon keresztül utaztunk Afrikába, és lehet, hogy képeken látták, ha nem is voltak ott, hogy ott ilyen óriási felhőkarcolók vannak, igazából a világon a legmagasabb épület is, ott van Dubájban. És nagy volt a kontraszt, amikor megérkeztünk Afrikába, emlékszünk az előbbi képeken, hogy néztek ki az ottani házak. De ugyanakkor ott van a gender elmélet, szexuális szabadosság, az atomfegyverek és a demokrácia korába érkezni ez a paraszt. Hát a történet elmondja, hogy valószínűleg hideg összeroppanás és hideg összeomlás kapna ez a paraszt a nagy változások láttán. És ő erre a következtetésre jutott, hogy a világ gyorsabban változik, mint bármikor korábban, még hozzá sokkal gyorsabban. És azt is elmondja, hogy a világ megváltozott az elmúlt 100 évben, és jobban, mint az előző 100 évben. Hát óriási változásokat látunk, és néhány technológiai fejlődés emelek ki ma este, egy pár példát hoztam önöknek ma este, néha szoktam ilyeneknek foglalkozni, megnézem, merre halad a világunk. Már említettem, hogy foglalkoztam a informatikával is, ezért közel áll hozzám ez a terület. És arra gondoltam, hogy mivel a történész a földművet említette, akkor ebben a témakörben hoznánk egy példát, mégpedig a függőleges farmok. Nem tudom, hallottak-e önök erről. főleg Amerikában kezdik ezeket bevezetni. Egy néhány képet is mutatnék róla. Az újfajta földművelés. És egy rövid videót is hoztam a függőleges farmokról. Nézzük ezt meg. Ami érdekes ezzel kapcsolatban, hogy 250 per kevesebb helyet foglal el, mivel függőlegesen van, ugyanakkor 95%-kal kevesebb vizet használnak, lecsökkentik a karbonlábnyomot azáltal, hogy közelítik ezeket a függőleges farmokat a nagyvárosokhoz, ezért sokkal kevesebb a szállítás, úgymond a termeléstől a fogyasztókig. De más érdekességek ezzel kapcsolatban, hogy kiköszöbölik az árvizet, a szárazságot, a nagy hőmérsékletet, vagy a fagyást azáltal, hogy egy épületben vannak ezek a farmok. Nem használnak növényvédőszereket, próbálnak minden irányban szerint környezetet biztosítani, de ami még érdekesebb, hogy a fém szabályzásával, például több fém vagy több kilós minél sugározzák meg ezeket a növényeket, szabályozni tudják a növények ízét. És amit láttuk a videón, hogy a munka nagy részét robotok végzik. Ezzel kapcsolatban hoztam egy másik videót is. Egy olyan farmról, amelyet teljesen új farmerek kezelnek, és nem más, mint a robotok. Miközben megy a videó, ezt elmondanám, hogy ez nem kicsi filmekből van kimásolva, hanem a hírekből, és ezek aktuálisan létező dolgok, és egyre mindjárt terjednek. Még nincs elterjedve nagyon, de nem csak a képzelet különményei. Tovább megyünk, hogy időt nyerjünk. A növénytermesztés ezekben a farmokban teljes mértékben automatizált, tehát robotok végzik a munka nagy részét. Ők valósítják meg a gyültetést is, tehát a poharakba teszik a földet, beletesszük a magokat, átvészik egy másik helyre, ahol úgymond a kiszirázzák a magok. Utána kiemelik a palántát, előtetik, sőt a termelési szoba is teljesen automatizált, tehát a hőmérsékletet figyeli, és automatikusan a megfelelő hőmérsékletet beállítja. Tehát érdekes lenne, hogyha tényleg tudnánk azt a parasztot katapultálni, és találkozni a modern paraszttal, érdekes lenne ezt a találkozást végignézni. A mesterséges intelligencia egyre inkább megjelenik a mindennapokban, hogy a változásokról beszélünk. Nem tudom, hogyha önök közül van valakinek telekom kártyája, és szokott néha telefonálni a szükségszolgálatra, ki szokta felvenni a sziasztok, vagy nem tudom, üdvözlöm, Vanda vagyok. Próbáltam elképzelni Vandának az arcát, valószínűleg ilyen kocka, doboz, vagy és igazából egyre inkább kezd elterjedni, tehát itt Magyarországon még nincs annyira elterjedve, mert miután mondjuk a bandával elbeszélgették, utána egy humán tisztérszolgálatos emberrel beszélgetünk, de Amerikában már nagyon sok olyan cég van, ahol teljesen automatizált, tehát banda elintéz minden. Bandával elbeszélgetünk, elmondjuk a problémát, és ő meg is volna nekünk. És a mesterséges intelligencia kutatói kezdik erre is felhívni a kormányok figyelmét, hogy el kell azon is gondolkodni, hogy a jövőben ne a munkához között legyen a megélhetés, mert egyre inkább kiszorítja a munkaerőt a mesterséges intelligencia, vagy úgymond a számítógép munkája. Tehát van már sok olyan gyár, ahol teljesen automatizált a folyamat, és mondjuk ha csak az ügyfélszolgálaton dolgozó embereket vesszük, hogyha bevezetik ezeket a rendszereket, akkor azok a személyek, akik ott dolgoztak, elveszik a munkahelyüket. És ezért kezdjük ezt javasolni, hogy ne a munkához között legyen a megélhetés, mert már lehet, hogy nem kell dolgozzunk, mert a robotok fognak helyettünk dolgozni, és hogy valamilyen más módon úgymond legyen egy alapjuttatás ilyen cikkeket is olvastam. És még az a nagy változás, például a mesterséges intelligenciában, hogy régen úgymond deprogramozták, hogyha ilyen választ vagy ilyen kérdést kap, akkor ezt válaszolja, és mindent deprogramoztat neki. Viszont most már annyira fejlődött a technológia, hogy a mesterséges intelligenciát képessé tették arra, hogy tanuljon. És képes tanulni mondjuk a, hogy is hívják, az előbb említettem a telekommunikációszolgálatnál, vannak. Tehát ő is képes abból tanulni, hogy amit elmondunk, ahogy elmondunk, és úgy, ahogy akár a gyermekek is tanulnak, már erre is meg tudták tanítani a mesterséges intelligenciát. De nem akarom mutatni önöket, nem biztos, hogy mindenki annyira érdekel, mint engem, hisz, hogy tovább megyünk. Itt egy másik kérdést is feltettem, hogy távol jövő ez, és ezzel kapcsolatban hoztam egy ugyancsak a hírekből kimásolt rövid videót, tehát ez ki is ugornánk, tehát ez Amerikából van, a gyógyszertárakból, de akkor mutatok egy következő videót, hogy egy kicsit közelebb jöjjünk. Ez a következő.
Megújult a Gábor Áron utcai gyógyszertár. A városrészben Hiány Pótló elődje 1993-ban kezdte meg működését, majd 4 évvel később a jelenlegi helyén szolgálta a betegeket. A Patika nemrég csatlakozott egy országos hálózathoz, amelynek most a referencia gyógyszertára is lett. A fogyasztói szokások az elmúlt években jelentősen megváltoztak, a prevenciót szolgáló eszközök közül a gyógyszernők választanak, amelyet szakmai segítséget is kapnak. A gyógyszer kiadást és rendszerezést robot készít.
Tehát távoli jövő, közeli jelen, mindenki dönt el. Egy következő történés, ezt mondta, a technológia gyorsabban fejlődik, mint ahogy a legtöbbünk képes lenne felfogni. Tehát annyira gyorsan fejlődik, hogy nehéz követni naponta újabb és újabb technológiák jelennek meg. Manapság eddig példátlan sebességgel terjed az információ. Könnyesség és a gyorsaság, hogy a tudomást szerzünk a terrortámadásokról, vagy politikai válságokról, vagy egyéb katasztrófákról, illetve az a sebesség, amivel tovább lépjük egy újabb rossz hírrel, az riasztó állapította meg ez a történet. Ez a katasztrófa körforgás globális jelenség. A világ akkor sem alszik, amikor állomra hajtjuk a fejünket, hanem szorgalmasan generálja az újdonságokat, hogy ez fogadjon bennünket, amikor felébredünk. Csoda a ház, hogy néha úgy érezzük, hogy elszabadultak az események. És következővel zárja a gondolat során. A változás gyorsasága miatt érzett aggodalom és a stabilitása és a családja viszonyokra való törekvés mindig az emberi természet része volt, és az is marad. Tehát néha, hogyha ezeket a változásokat, ezeket az újításokat nézzük, akkor egy kicsit, mintha megijednénk. Milyen irányba halad a világ. És ezt fogalmazza meg, hogy ott van ez az aggodalom, és törekszünk a stabilitásra és a családi viszonyokra. Hát azt láthatjuk, hogy óriási változások történtek az utóbbi 100 évben, és néha nehéz is ezeket követni. Hát visszatérünk a felajánlásunk címére, hogy fordító változások, és itt nem is annyira a modern világban történt változásokról fogunk most beszélni, hanem egy olyan változás, amely nagy mértékben megváltoztatta Európát, és főleg a kereszténységet. A kereszténység történelmében a reformáció volt, amely egy ilyen óriási változást hozott, és amit már említettem, ezeket a helyszíneket látogattuk meg, és léptünk kapcsolatba ezekkel a történelmi eseményekkel. És ma este talán csak röviden a huszita erőreformációról, mint egy változásról beszélnék. Husz János egy közeli országban született, majd tanulmányait Prágában végezte, előbb bölcsészként, majd később a teológiai tanulmányait is elvégezte ugyanebben a városban. Nagyon szép látvány volt, egy magasabb ponttól kezdtük a város meglátogatását. Hát szerintem Európának egyik legjobb városa Prága. Nagyon hasonlít amúgy Budapesthez, mivel a Duna átszeli, nem a Duna, hanem egy folyó, most nem tudom a neve. Volna. És több szint van felette, hasonlóan a Budapesthez, talán a mérete is nagyon hasonló. Husz János, itt végezte tanulmányait, pár éve végeztek egy felmérést a felmérés körében, és azt kérdezték az emberektől, azt kérdezték, hogy rangsorolják történelem különböző személyeit, hogy szerintük ki az, aki fontos szerepet töltött be a te történelemben. És ott volt Károly király, vagy Benzel, és még ilyen aktuális politikusok is, és Husz János a 21. lesz ezen a listán, ami azt mutatja, hogy még mindig ott van valahol a köztudatban, mint egy jelentős egyéniség. Miután elvégezte a tanulmányait 1402-ben a Betlen kápolnában kérték fel, hogy prédikátor vagy szónok legyen. Ami érdekes ezzel a kápolnával kapcsolatban, hogy az alapító kikötött az alapító okiratban, hogy itt csak cseh nyelven lehetnek istentiszteletek. Ez abban a korban egy nagyon nagy újdonság volt. Három fő témáról prédikált szívesen Husz János. Az egyik a kétszín alatti áldozás volt, addig a keresztény egyházban csak úgymond a kenyeret vehették magukhoz a hívek, míg a bort csak is a pap hívhatta meg. És Husz János küzdött ezért, hogy bevezették a kétszín alatti áldozást. A másik, ami kapcsolatos is volt ez a kápolnához, az a cseh nyelven történő igehirdetés, ezt is el szerette volna érni. És a harmadik a cseh nemzeti egyház megteremtése, de ezt ő úgy gondolt, hogy a katolikus egyházon belül, és ez főleg az egyházi korrupció megszüntetése érdekében szerette volna elérni. Történelemből tudjuk, hogy nem adta fel a tanait, ezért Zsigmond király Konstantinba hívta, és 1914-ben el is utazott ide, itt meg kellett jelenjen a zsinat előtt, és hát annak ellenére, hogy Zsigmond király nem levelet biztosította számára, az akkor egyház vezetői rávették, hogy az a mellelé az csak oda-útra szóljon, visszafele már nem biztosították ezt a mellevelet. És mivel megszagadta a tanainak a megszagadását, ezért begyőrtörözték, megkínozták és halára is így jönték, mágián megégették. Hát ez nagyon sok elégedetlenséget váltott ki, Prágában is, de egész Csehország szerte, és így robbantottak ki a huszita háborút. De hogyha visszatérünk Huszti Jánosra, hősként halt meg, amikor például a kivégző helyhez vezették, akkor nem átkozta a kivégzőit, hanem az oltárokat énekel. Tehát ő azzal is, ahogy meghalt, egy ilyen nagyon komoly bizonyságot tett a hitéről, és nagyon sok emberre hatást gyakorolt. Történelmi fejezések szerint, amikor kivégezték, akkor ilyen nagy csend lett, és érezték az emberek a súlyát annak, ahogy ő meghalt, ahogy ő szenvedett, és ez is egy bizonyság kevés volt. Például a Luther is, amikor elolvastam és átadományozta a vádiratokat, amelyek alapján elítélték, akkor a következőket írt egy barátjának. Arra kell látok bennem, hogy Húsz János nem is az a gonosz ember, mint akinek nekem bemutatták. Sőt, azt kell mondanom, hogy én magam is huszita vagyok, mint a Luther mártól. Tehát, hogyha egy kicsit a hagyatékát nézzük Húsz Jánosnak, az első, az talán az lenne az egyszerű egyház, a hierarchia mentes egyház, és ahogy ezeket hallgatjuk, talán könnyű felismerni, hogy a mai világunknak is mennyire szüksége van ezekre. Egy második, a nép nyelvén való megszólalás, és talán azt tanulhatnánk ebből, hogy ha mi nyelvezetünk se ne egy ilyen orvosi vallásos nyelvezet legyen, hanem próbáljuk a mai ember, mai nyelvén megszólaltatni az ígét, és Istennek az üzenetét. Egy harmadik, a kegyelemmel kapcsolatos, ő ezt a két szín alatti áldozás bevezetésével kezdeményezte. Tehát, hogy a kegyelem az mindenkire árad, nem csak bizonyos kiváltságos emberek részesülhetnek belőle, azok, akik kiválasztottak, vagy valamit letettek az asztalra, hanem mindenkinek elérhető Isten kegyelme. Tehát azt látjuk, hogy a munkássága által olyan változásokra törekedett, hogy közel hozza az emberekhez a vallást, közel hozza Isten ígéjét, és viszontlátásra közel hozza a kegyelmet, vagy más szavakkal a megváltást. Előadásomban a harmadik részben egy másik változásra hívnám fel a figyelmet, amit úgy neveztem el, hogy a regnagyszerű változás. És ez nem azzal kapcsolatos, hogy a világunkban milyen változások vannak, vagy a kereszténységben, nem a technológia fejlődésével kapcsolatos, vagy a politikai, vagy vallási életnek a megindulása. Ez nem egy kívülálló változás, hanem ami a saját életünkben történhet meg. Röviden, már említettem egy másik alkalommal itt, de azok kedvéért, akik nem voltak itt, elmondanám, hogy én is ilyen keresztény családban, nőttem fel keresztény neveléssel, és úgymond egy jó ideig olvasgattam a Bibliát, meg imádkoztam. Viszont aztán beszippantott a világ különböző ajánlata, a sorakozás, a filmek, a számítógépek, a játékok, és egyre inkább belevetettem magamat ebbe a világba. Viszont ezzel együtt egyre inkább eltávolodtam Istentől. Nem csak Istentől, hanem azokkal az ellektől is, amiket úgymond a szüleim átadtak, meg amiket a Bibliában is találhatunk. És hogy elkezdtem lopni, csalni, hazudni, főleg a szüleimnek, ahhoz, hogy internet kávézóba járjon kellett én, és hogy lecsánok a táskából gyakran elszentem kisebb-nagyobb összegeket, próbálom határokat, hát ha nem fedezik föl. Ugyanakkor gyakran feljutott, hogy hol vagyok, én játékteremben voltam, de hazudnom kellett, hogy itt vagyok, vagy amott vagyok. És most nem részletezném, de szinte tisztparancsal minden egyes sorát áthágtam. Egyre mélyebbre figyeltem, és elkezdtem különböző szenvedélyeket is kipróbálni, ellenére, hogy egy dolgot nem lettem, az Istennek a kegyelme. De mindenképp nagyon mélyre figyeltem, és nagyon eltávolodtam mindentől, amit addig tanultam. De hiába kerestem a boldogságot, mondtam a múltkor is, hogy a szórakozásban, meg mindezekben a dolgokban nem találtam igazi beteljesülést. Úgyhogy néhány szó próbáltam megváltozni, és eldöntöttem, hogy oké, akkor ezen túl többet nem játszom, meg nem nézek filmeket, és letöröltem őket, de ezek a változások nagyon rövid élettartamon voltak, úgyhogy újból és újból visszatettem, újból és újból folytattam ezt az életmódot. De nagyon érdekes módon a következett a változás, ezt a múltkor nem meséltem, és pedig egy lányt ismertem meg, akit a szerelmes lettem, és ő elég sokat beszélt nekem Istenről. Az első dolog, ami sok volt, az az volt, hogy még vannak fiatalok, akiket érdekli a vallás, még vannak fiatalok, akiket érdekli az Isten, hát hogyha vannak idős személyek, az megérthető, hát lehet, hogy már az élet javán túl vannak, és hát nekik van idejük fiatalokkal foglalkozni, lehet fiatalok sorakozunk élünk. És elcsodálkoztam, hogy volt egy ilyen lány, aki reggel korán felkelt, még 4 óra körül is, hogy vigyázz olvasni, imádkozzon, mielőtt elkezdi a nap tevékenységeit. Igen, hogy beszélgettünk, én próbáltam úgy beállítani, hogy én is nagyon jó keresztény lennék, de fejtettem, hogy ez a törekvésem nem biztos, hogy nagyon eredményes, mert akármikor is erről beszélgettünk, akkor nekem nem igazán volt, amit mondjam. Mert filmekkel, a játékokkal ilyen szülán töltöttem az időmet, és szégyeltem, hogy most erről beszéljek neki. Ezért egy idő után kezdtem attól félni, hogy valószínűleg rá fog jönni, hogy én nem vagyok ilyen komoly hívő, és valószínűleg tapítani fog velem, ezért gondolkoztam azon, hogy hát ezt a szerelmet meg kell menteni. Úgyhogy elkezdtem olvasni egy vallásos jellegű könyvet, egy olyan könyvet, amit ő akkoriban olvasott, a Nagy Tizenöt című könyvet. És érdekes módon is elkezdett ezáltal dolgozni az életemben. Többek között beszél ezekről a reformátorokról is. És már akkor mélyen megérintett az, hogy ezek az emberek képesek voltak az életüket is a Bibliáért adni. Annyira fontos volt számukra Isten, hogy mindenről képesek voltak lemondani. És ez úgy valahogy szívenütött. Aztán elkezdtem talán ennek a befolyására úgyból olvasni a Bibliát, és ami igazán úgymond ütött volt, az egy alkalommal, egy tapasztalatom volt, amikor elutattam Marosvásárhelyen, ahol lakott ez a fiatal hölgy, hogy udvaroljak neki, és az egyik unokatestvérem ajánlotta fel, hogy mehetek nálam, mert így ott vagyok. Lejárt ez a hétvége, vissza kellett utaznom Kolozsvára, de nagyon korán volt a vonatom, ezért az unokatestvéremnek mondtam, hogy nincs, amiért ő is olyan korán felkér, és kicsitérjen az állomáshoz. Amikor odautaztam, akkor nagyon figyelmes voltam, és majd vissza tudok jutni az állomáshoz, amúgy ennyik volt nagyon messze. Úgyhogy felkeltem reggel korán, elbúcsúztunk, elindultam, és nagyon figyeltem, hogy jó irányba menjek, viszont egy idő után az épületek kezdtek egyre ismeretlenebbé válni. Arra gondoltam, valahogy biztos volt irányt vettem, úgyhogy visszafordultam, és egy ideig haladtam visszafele, csak hogy útból ismeretlen épületek voltak, és rájöttem, hogy teljes mértékben elvesztettem. Te az állomás felé nem tudom az utat, te visszajutni az unokat egyszerűen nem tudom. Hát próbáltam hallgatózni, hogy hát ha hallom, hogy merre van az állomás, hogy egy vonat elmegy kívül, akkor majd abban irányba elindulok, de hát nem jött egy vonat fel. Senki nem volt az utcán, akitől érdeklődni tudtam volna. Akkoriban még nem voltak ezek az okostelefonok sem, hogy kifejítsen, merre találjam az állomást. Úgyhogy kiátszottam az összes kártyámat, és emlékszem, hogy leraktam a bőröndömet a kút közepén, ilyen útkereszteződésben álltam meg, néztem jobbra, balra, előre, hátra, senki az utcán, nem tudtam merre induljak. És ott álltam is teljesen tanástalanul. Akkor jött ez a kis gondolat, hogy mi lenne, hogy imádkoznék. Már sok ideje nem imádkoztam, és emlékszem, hogy ilyen nagyon egyszerűen imádkoztam Istenem, és hiszem, hogy te létezel. Kérlek segíts! Ebben az időszakban én hiszem benne, hiszem mind abban, amit addig tanultam, amit a Bibliában olvastam, csak valahogy úgy voltam vele, hogy hát ez engem nem érdekel. Ha a mennyországban nem lesz számítógép, nem lesznek játékok, filmek, akkor én nem is kívánkozok oda, hogy unatkozzak. Egész végig, tehát teljesen másként gondolkoztam. Viszont most, amikor imádkoztam, még be sem fejeztem az imát, és hallom, hogy egy kocsi közeledik a hátam mögött, és megáll. Hát hátra fordultam, és először meg is jeltem, mert egy rendőrkocsi volt, és kérdezték is tőlem, hogy mit keresek itt az útkereszteződésnek, miért idején. Akkor hát elmondtam, hogy mi történt velem, és feltettek egy pár kérdést, aztán kértem, illetve kérdeztem, hogy merre találom az állomást, merre induljak el. Erők azt nem magyarázták el, hogy merre van, hanem azt mondták, hogy üljek a kocsiba, elnézve. Úgyhogy akkor ültem először a rendőrkocsiban, nem is tudni kell róla, hogy belülről nem lehet kinyitni, úgyhogy nem ajánlom senkinek. És elvittek az állomásra, és időben odaértem, hogy megvásároltam a jegyet, és gyorsan felülök a vonatra. Rájöttem, hogy ha nem vittek volna el, csak elmagyarázzák, akkor se értem volna oda időben. Úgyhogy nem csak, hogy elértem, de igazából beértem, és a vonaton úgy elgondolkodtam ezen az egészen. Hogy annak ellenére, hogy én teljesen hálát fordítottam Istennek, ugye véletlenül nem részletettem, de nagyon csúnyán káromkodtam, meg nagyon csúnyán viselkedtem az iskolában is. És ennek ellenére Isten nem azt mondta, hogy hát Zsolt, Ez is hol voltál? Most amikor bajban van, akkor jön hozzám? Van egy ilyen kifejezés, hogy jaj Istenem, keresztények. És van egy ilyen illetésem, hogy Isten meghallgatja, hogy jaj Istenem, keresztényeket. Hát amikor bajban vagy, akkor jött hozzám. Eddig hol voltál? Talán ezt mondanánk mi. De Isten nem tette. És valahogy úgy képzelem el Isten, mint egy szülőt, aki ott van a gyermeke mellett, és az a gyerek próbálja mondjuk például a cipőjét bekötni, de még annyira a cipő, hogy nem igazán boldogul, és mindenféleképpen próbálja, és ezzel nem sikerül. És az apuka ott áll mellett és nézi, akkor egyszer csak oda szól az apukájához, hogy apa segít. Az apja már lép erre vált. Lehajol az elkötés cipőjét. Valahogy így képzelem el Isten, aki ott van fent az ő trónján, lenéz az emberekre, lenéz ránk, és látja, hogy próbálkozunk az életben különböző módon boldogulni, bekötni a cipőnket, gyerekképesen. És látja, hogy nem igazán megy, aztán, hogyha felnézünk, az ingrétet kérdezzük, hogy apa, segít. Akkor ő már erre vár. Talán úgy, mint az apa, hogy már az izmai is megfeszülnek, és várja, hogy lehajoljon, valahogy úgy képzelem el Istent is. De arra vár, hogy hozzáforduljunk segítségért, hozzáforduljunk ahhoz, hogy meg tudjunk mutatni az ő szeretetét. És valahogy ezt éreztem meg akkor azon a reggelen. És ez egy óriási változás indított el az életemben. Nem csak a játékokat tettem félre, meg a filmeket, de teljesen megváltozott az életem. A Bibliában páli fordulatnak nevezi ezt a Biblia, ilyen 180 fokos fordulat, vagy egy másik kifejezés, ami nagyon tetszik, az Jézus szavaiban is látjuk. Egy beszélgetésben Jézus így válaszolt, bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg Isten országát. olyan óriási ez a változás, hogy olyan, mintha egy születés lenne, egy fújás születés. Teljesen megváltozik az ember gondolkodásmódja, elveit, az irány, amelyre halad az élete. És amit még kiemelnék, az az, hogy az az a békesség, amit Isten tudtam adni. Hogy igaz, hogy addig próbáltam a szorakozásban lenni, meg keresni a boldogságot, meg a kielégülést, és valamilyen módon adott is, de utána még ott volt az az üvesség. Az igazi békességet, az igazi boldogságot csak is Isten tudja adni. És olyan jó volt ezt megtapasztalni, hogy talán múltra említettem, hogy legalább tízszer olyan boldog vagyok, vagy lehetek, és vagyok Isten mellett, mint annak előtt, amikor a különböző szórakozásban kerestem. Tehát talán ez a legnagyszerűbb változás, ami történhet, nem a világ fejlődése, vagy nem akár a vallás megújulása, hanem az a változás, ami a mi életünkben történhet. És talán ezzel a képpel zárnám, hogy kívánom mindannyian megtapasztaljuk ezt a csodálatos változást és a átformáló kegyelmét, és azt a békés és boldogságot, amit csak is ő adhat. Hát, köszönöm a figyelmet! Nevezek Bibliai eladás, azért helye van annak, hogy imádkozzunk, és hogy megkérem, hogy álljunk fel egy záró imára. Mennyi Istenünk, látjuk a világban történő változásokat, és lehet, hogy kicsit meg is ijesztenek, mert talán úgy tűnik, hogy a világ nem a legjobb irányban fejlődik, meg halad. De ugyanakkor köszönjük azt, hogy nálad egy biztos pontra lehetünk. Köszönjük Istenünk, hogy te létezel, de nem csak létezel, hanem jelen akarsz lenni az életünkben, és segített bennünket megváltoztatni, segített azokat az elveket átvenni, amelyeket a Bibliában találunk, és megtapasztalni azt a békességet és a boldogságot, amelyet te adhatsz. Kérlek Istenem, hogy ebben részesítse mindannyiunkat minden kegyelmedből. Ámen. Sok szeretettel hívom a Önöket a következő eladásra is, amelynek a címe Európa a változások kiharaiban, ami egy-két szóval lesz. Addig is Isten áldását kívánok.